mondta, hogy ez nem az ő üzenete az, hogy ez nem ő kitalálta, akkor ez valamilyen látomás mutatta ezeket az infókat.
Miket?
Ezeket a látomásban ezeket az információkat. Hogy
igen.
Hogy Shambhala, mi az elvárása, hogy mit szeretne.
Shambhala. Hát állítólag neki volt direkt kapcsolata Shambhalával, volt ami tükör, amivel belenézett, és ott látott. Ott látta Shambhalát, mint egy tévében.
Ja.
Állítólag. Csak közvetlen kapcsolata volt Shambhalával ilyen mondani. Azért is, hogy mondjam, foglalkozott vele ilyen sokat. Ja. Tükörben is látta Shambhalát. Monitor, majd monitorja volt Shambhalának. Így hallottam, aztán, hogy így volt, vagy nem volt. Olvastam valahol egy. Nem valamelyik könyve volt ott legyen. Biztos, hogy nem a világi lényről.
Volt ugyanezt a mondatot, hogy voltam most magamban, hiszem hozzá.
Hogyan?
Nem egész. Ugyanezt gondoltam.
Ugyanezt a mondatot gondoltam magamban, hiszem
hozzá. Nem a világi lény volt, az biztos. Köszönöm, itt van minden. Ja.
Láma, ez a saját bubó, amire utalt, ez az, ami nálunk a csigaház, nem?
A kukon. Bubó. A gubó. Persze, a csigabigva gyereki. Ezt onnan szedte. De egyébként ez így nem nagyon szerepel. Én nem találkoztam vele. Bicizmusban szerepelne. De hát a csigabigát mindenki ismeri. Obolában biztos tanultak. Igen. Azt használja a Sambala tanításokban. Ez a szamszára, ez kopón. Burok. A burokból kijönni.
De valahogy olyan fura mód azért védelmet is ad, tehát úgy látszólag.
Ugye?
Mert érdekes, hogy a sejemgubó is, meg a csigaház is, valahol azért egy védelem. Tehát, hogy ez a becsapós benne, hogy...
Hát ebben úgy gondolja, igen.
Hogy ragaszkod-e?
Véded magad, nem adod fel.
Úgy gondolja az ember, hogy védelem. Az ember csak azzal foglalkozik, hogy belül van, és akkor az egyfajta védelmet ad. Butaság. Hát ez a stucc belőle a fejét a homokba. Ha bedugja, nem tudom, az csak egy mondás valószínű. Csak nem dugja be a fejét a homokba.
Láttam már valaki, hogy bedugta.
Láva, ha van nálad olvasó szemüveg, itt a zongszárkján szerint pocsének van egy ilyen
rövid. Mutatod, hogy a stucc éppen belőle a fejét.
A kokunról.
Ime, a struc tényleg bedugja a fejét.
De csak azért dugja be, mert a tojásait a gombban rakjálásod, és azért gondoltátok.
Csak ezt magyarul nem találtam meg, de volt ez valamikor a Facebookon talán lefordítva és magyarul, de most csak angolul tudom meg.
De messziről ugyan.
Jó. Ja. Igen. Aha. Igen. Ja. Hát a sejem hernyó be. Szövi saját magát. Az a lényeg. De hogy mi beszéljük magunkat. Kifinomult is. Hogy mondják. Bonyolult, kifinomult módokon. Saját valóságomból, mint valójában csak egy álom. Na? Erről van szó, viszont az egészből ki lehet lépni, mondja a Rinpoche, pusztán azáltal, hogy észreveszünk, hogy ez az egész csak egy a saját teremtményünk, saját rémünk, saját képzeteinknek a, hogy hívják ki a szövevény. Jó. Igen. Sejem. Érdekes, Az évben láttuk ezt a véres trónt, láttuk? Véres trón.
Szerintem igen.
Szerintem is láttuk.
Láttuk a címe ismerős.
Uh-huh. Véres trón, ha jól emlékszem, ez van. Ugye ez a Macbethnek a Kurosawa féle változata. És ugye ott a Macbethben vannak a boszorkányok. És ugye a darabnak a, mondjuk a csúcsa, amikor a Macbeth visszamegy a boszorkányokhoz, mert mindent tudni akar, és akkor mielőtt Macbeth jön, ott van a Hekaté. Akkor az alvilág úrnője és az összes boszorkánynak a főnökasszonya. És akkor megdorgálja a boszorkányokat, hogy miért játszadoztok egy ilyen hitvány semmire kellővel, mint a Macbeth, aki abszolút egy senki. Miért pazaroljátok a erőtöket, tudományotokat egy ilyen hitvány semmire kellőre. És akkor ott el is mondja néhány szép szóval, hogy itt egy szándékos játékról van szó, tehát egy szándék, a boszorkányok szándékosan viccelődnek a Hamlettel, vagy Macbethel, a bolondját járatják vele. Miközben ő persze azt hiszi, hogy ő ugye a menő manó, harcos, és mindent ugye megvalósít, minden az ő a hősiességének ugye a eredménye. És közben ugye a Hekaté ezt ugye elmondja, hogy hát ez ilyen hülyével még játszani se érdemes. És megdorgálja a boszorkányokat, hogy miért nem választa meg, mert alkalmasabb figurát, aki legalább megérdemli, hogy viccelődjenek vele. És közben a Macbeth azt hiszi, hogy ő valaki, nagy valaki, király, meg mindennek érdezi magát. Ja? Király akar lenni, hát szóval mutatni akarja, hogy ő tényleg király tud lenni. Ja? És akkor ugye ezt az egész jelenetet a Kurosawa egy ilyen erdei pók démonnal ábrázol, egy démonnő, ha jól emlékszem, egy pók démon, és ott beszövi, tehát beszövi. Ja? Ha jól emlékszem, nem? Láttátok ezt a filmet? Úgy emlékszem, hogy egy pók démon nő lett volna ott az erdőbe, igen. Na hát erről van itt szó, tehát a buddhizmusban, hogy beszőjük magunkat, ugye a saját képzeletvilágunknak a szövevényébe, és ez ugye a szamszára. Nagyon szóval, tehát egy pókrémon nővel ábrázolta ugye Hekatét a Kurosawa, nagyon buddhista módon. Egyébként a magyar népmesékben van ilyen, ugyanez megjelenik, a selyemlét típusú mesékben, nem tudom is, biztos ismeritek mindig is, hogy kívülről ezeket a meséket, mert hogy magyarok vagyunk, igaz? Tessék mesélni a selyemlét történetét. Jó, hallgatom. Nos, hát a selyemlét mesék azok ilyenek, pontosan ugyanezt mondják el, pontosan ugyanezen a nyelven. Tudnék, ott is az van, hogy ugye van egy, hát rövidre fogva, ugye a probléma abból áll, hogy van egy hegy, amiből állandóan özönlenek ki a katonák, számtalan katona, és ugye a hősnek ezekkel kell megvívnia, de akárhányat levág, mindegyik még több jön helyette. Csak azt mondja, na, elég már ebből a bohózkodásból, megnézem, hogy honnan jönnek.
És akkor bemegy a hegybe, van egy barlang a hegybe, bemegy a hegybe, és ott ül egy boszorkány, egy szövőszék előtt, és szövi a katonákat. Ahogy dobja a vetélőt, mindjárt egy sor katona kiugrik, dobja a vetélőt másik oldalon, mindjárt egy sor katona kiugrik. Tehát pontosan ugyanaz. Tehát ott is szövi. Ezek a katonák, ugye ezek a mi gondolataink és a tudatképzetei. Mindenki az, hogy ugyanez a jelkép van a magyar népmesében, nem népmesen, magyar mesében, mint a buddhizmusban. Tehát a kokon, ugye az a szöve beszövi magát az ember. Itt pedig ugyanez van, hogy a boszorkány, ugye az szintén mi vagyunk, ugye az alapjában a mi nem tudásunk. Szövőszékkel szövi azokat a katonákat, akikkel folyamatosan harcolnia kell a hősnek, mert ugye ez a megszabadulás útja, hogy legyőzni őket, hogy ezek az ő gondolata és az ő belső problémái. No? Ez nagyon érdekes, hogy így egyben vannak a dolgok, teljesen egyben vannak. És akkor a végén aztán persze ő levágja a boszorkányt, de az is még nem olyan egyszerű, újra éled, akkor már nem is tudom pontosan mit kell. De amikor a boszorkány elpusztul, akkor a hegy is eltűnik. Nincs több katona is maga, a hegy is eltűnik. Na itt is elemrét.
Megnézzük
8
percet
csak.
Nézzük
meg.
8
percet.
Annyi időt
csak.
Nem hallunk
meg előtte,
megnézhetjük.
Személyét is.
Hát reméljük, hogy benne lesz ez, mert aztán mindenféle változatot van.
Egyszer egy király. Ennek a királynak volt egy daliáns szép fia, de az apja mindig szomorú volt. Egyszer elhatározta magában a királyfi, megkérdezi édesapját, mi az oka a nagy szomorúságnak. Az apja azt felelte, látom fiam, hogy vitéz vagy, meg a legjobb vívókat is legyőzöd, a legveszedelmesebb vadakat elejted, de mindennek nem örülhetek. Mert van nekem egy jó barátom, már egy fél éve, hogy kaptam tőled üzenetet. Az aranyerdő közepében van egy szép helyemény, az én barátom abban lakik. De úgy megirigyelték tőle azt a szép országot, hogy a boszorkányok ezrével küldik rá a katonaságot. Arra kér, hogy segítsek neki. De látod, én már öreg vagyok, nem tudok oda menni. Jóban, édesapám, majd elmegyek én, ám míg megyek, addig járok, míg a te barátodra rátalálok. Jó van, fiam, segítsen Isten az utamban, de hallgass én rá. Van a listáló háta mögött egy nagy trágyahű, abban van az én legénykori palipám. Ajánlom neked, hogy azzal menj el, de meg kell előbetetni. Ott van hátul a kertben, vagy 12 örfa. Gyújts meg, mikor barázssá válik, emel ki a lovat a ködörből, és vigy oda, mert az csak a tiszta égő barázsat eszi. Meggyújtották a nagy csomó fát, mikor hiszó barázssá vált, akkor a királyfi kivette a lovat a ködörből, oda cipelte. Neki kezdett a ló enni, és szebb látomásra ízott. Mikor megette, még a szőre is tündökölt. Elámult a királyfi, mikor látta, hogy a lónak hat lába van. Megszólal az apja. Menj fel a vadlácson! Vannak ott fényesebbnél fényesebb harcok, de van köztük egy rostáns, azt vedd magadhoz. Le is hozta a királyfi, próbálta kihozni a fejét a üvegből, de sehogy se tudta. Nem úgy kell az, mondjad neki, kard ki a hüvelyből! Nagyon, hogy ki mondja a királyt akar kirepülni, csak úgy zúgott a levegős fúgásától. Most mondjad, kard vissza! Kard abban a pillanatban a hüvelyben rejtőzött. Összeülelkeztek, megcsókolták egymást, könnyek közt elbúcsúztak. Leült a királyfi a lapán, paripára, az fölreppent a levegőbe, úgy repült Torolinak. Egyszer csak hopp, megtorpan a ló, ereszkedik lefelé egy olyan szint erdőben, hogy a fák mind haranyból voltak. Elindult, csak úgy gyalogszerre, egyszer csak meglátta a selyemrét szélét, de azt is látta, hogy a selyemrét közepében egy szép sátor áll. Mikor a sátorhoz ért, látja, hogy benne a sátor közepében alszik egy őszbe vegyült öreg ember. A sátor egyik sarka el volt függönyözve. Elhúzza a függönyt, és mit ad? Egy aranyágy, és benne egy leány, aranyhajjal, aranyruhában fekszik. Egyik karja és egyik lába lehúgott. A király oda ment, megfogta a lánynak a lábát, feltette szépen az ágyra. A lány nem aludt, félszedne figyel. Mikor a király megfogta a karját is, hogy tegye föl, a lány csak átülette a nyakát, megcsókolta a király, én a tiéd, te az enyém, ásul kapa, s a nagyfarom válaszol el egymásról, tudom, hogy fárt vagy, légy ki innen, és pihenj le a sátorban. Le is pihent, azonnal el is aludt. Ahogy ő elaludt, az öreg ember felébredt. Látja, hogy egy idegen van a sátorban, azonnal kihúzza a kardját. Mikor éppen suhintani akar, akkor jut eszébe, üzennek is kardja van. Én is aludtam, mikor a sátorba jött, ő is megölhetett volna. Nem bántom, mikor felébredt a fiatal ember, megszólítja az öreg. Hallod, öcsém, ki vagy, és mit keresel itt? Én, ha nem tévedek, éppen téged kereslek, az apám küldött. Te volnál az én barátomnak, a vörös királynak a fia? Igen, én vagyok. Jó vagy öttél, fiam. Mert már több mint egy éve, hogy ostromolnak a boszorkányok katonáik. Elhoztad az apád kardját, az én kardomnak a cimboráját, mert tudd meg, fiam, akármennyi katonát levág a kardom, tízszer hagyja jön mindig helyette. Látod ott azt a nagy hegyet? Ott van egy vég boszorkány, aki hagyja rám a katonaságot. Még azt meg nem öljük, neked nincs addig nyugalma. Reggel korán keltek, ahogy a nap bújt fel, jöttek a boszorkány katonái. Úgy jöttek ki a hegyből, mint a víz, mikor nagy forrással jön a földből. Kirepültek a kardok a hüvelyből, aprították a katonákat, a vörös királyfi megindult a hegy irányába. Előtte a kardja vágta a katonákat, akárcsak szalagja szakva, mikor a lyukhoz ég, ahol a katonák jöttek ki, úgy gondolta, bele. Megnézi, mi van ott? Mit gondoltak, mit látott? Egy nagy lábos térség közepén egy szövőszéket. Benne ült egy vénasszony, akkora orra volt, hogy a földet érte, és ez a vén baszorkát nyomta a lábítót, valahányszor a betérőt átdobta, mindig egy század katona állott elő, adta nekik a parancsot. A sejem légy le, lőjétek meg azt a vég az embert! A király lövöldött a véghozókányot, előlett a sebkését, szíven szújtak. Hát csak mi történt? Az a nagy hegy úgy széjjel mállott, mintha soha ott se lett volna. Mint gondoltok, mi lett a helyén? Egy szép sejem légy. Mikor ez megtörtént, az őszöreg ember előhívta a leányát, azt mondta. Nézd, jó, nekem más gyerekem nincs, csak ez az egy leányom. Ha szereted, neked adom vele együtt az egész királyságomat. Úgy is történt, kapott hívta, megesküdtek. Még most is a sejem réten élnek, ha meg nem van.
Láttuk ezt. Hát igen. Ja. Láttuk ezt is.
Zeni a banya.
Érdekes, nem?
Miért parazsat evett a lóláma?
Hogy?
Miért parazsat evett a ló?
Miért parazsat evett a ló? Nem tudom, hogy nem volna ott.
A magyar népmesében mindig parazsat veszik a ló. Abban van az
el. Nem voltam ott, nem tudom.
Kirajzott
egy. Ez olyan, hogy még most is esznek a tártosok, sámárok, most is esznek parazsat. Mi lehet, hogy szeretik.
Addig is sámán is evettük Magyarországon
parazsat. Jó. Jó, megezik a parazsat, a sámán, most is. Jó. Nem tudni, hogy miért van gusztusok a parázsra. Ugye az ember, hogy a fene a gusztusát. Igaz? Ja. Hogy?
Széntabletta, szél is.
Széntabletta.
Nem beszélje magával.
Csak a friss hüvelyt.
Nagyon aktív.
Nagyon aktív.
Szuper aktív szél. Hát igen. Ja, hát ez a kukkún, a kukkún. Kukkún, látjátok, sejem rétáldású, sejem kukkún. Nagyon érdekes dolgok ezek. Hát úgy látszik, tudunk már jönk, hogyha...
Ismerte a magyar...
Ismerte ezeket a meséket. Meg lehet, hogy Buda is ismerte ezeket a meséket. Ja, nem vicc, ténylegesen. Hát a... tibeti mesekultúrában megvannak a magyar mesék. Nagyon megvannak a magyar mesék. Az a kevés mese, amit le van fordítva, és amit én láttam, olvastam. Szó szerint, van olyan szó szerint magyar mese, csak tibeti változata. Jó pár ilyen mese van, megvan. Fehér Ófia, meg van Tibetben.
Beszélgetünk.
Egyéb mesék.
Hát, hogy tudom, hogy rosszul.
Abszolút. Egy az egy. Hát ebben az én könyvemben is van, azt hiszem, kettő is. Egy van, ami kifejezetten egy tibeti, és a magyar változata is benne van. A Rátóti csipótojás. Például. Abszolút. Ugyanaz a mese. Úgyhogy ezek a mesék megvoltak a Eurázsiában, és nem csak Tibetben, ezek megvannak a mongoloknál, megvannak a kazakoknál, megvannak az üzbégeknél, az egész vonalon megvannak a mesék a kaukázusi népeknél, az egész Eurázsia, belső Ázsia, Közép-Ázsia, megvannak is.
Csadónak a
hatlába,
az csak egy ilyen fogalmunk túli, vagy nem ilyen fogalmunk?
Hatlába?
Van valami konkrét
hatparaminta,
vagy valami
ilyesmi? Hát az lehetséges. Lehetséges, mert ugye van, amikor hatlába van, van, amikor nyolclába van. Ugye ezek olyan dolgok, hogy jelképek változnak állandóan. Hát ugye nyilván meg lehet magyarázni. Nem annyira fontos.
És az ásókok
van fontos, de vannak. Jó hat lába.
Láma. És az ásókok a nagyharang?
Köszönöm?
Ásókok a nagyharang, az majd egyébként
beszélni. Ásókok a nagyharang?
Igen. Miért nem harang?
kapa ásó. Tehát, hogy az olyan logikus is, hogy...
Hát miért ásó kapa nagyon? Mit jelent ennek, hogy nagyon hát, egyszerű jelentés van?
Hát nyilván, hogy egy életen, de még az ásóban ez. Tehát ásóban elföldelik, gondolom, nem? A kapával a munka, és a haranggal meg gondolom egy...
Ez a temetés. Ások a nagy halál, az halált jelent. Csak a halál válasszon el, az azt jelenti.
Viszont a filmben kérdezték a Trungpa Rinpoche-t, hogy mit kezdene a neheztelésével.
Igen.
És ugye itt a boszorkány, ugye, aki a bajnak az okozója, ugye, az gyűlöli a királyt. Tehát a benne lévő negatív érzelmek miatt hozza létre a hadsereget. Ami ugye a tudatnak ez az aspektus, hogy harag van az emberben a tudat. Tehát nagyon érdekes volt ez a kapcsolat a kettő között.
Ezek abszolút univerzális. Hát mondom is, nem csak hogy univerzális dolgok, hanem ezek a... Hát nagyon, hogy mondjam, nagyon hasonlóan vannak megfogalmazva ráadásul ezekben a magyar... Táltos tanításokban, mert a mesék azok táltos tanítások, azok nem népmesék, népmese, azt csak kitalálták ezt a szót rá. Ugye ezek táltos tanítások, nagyon hasonló jelképekkel, ez a eléggé döbbenetes, hogy nagyon hasonló jelképekkel vannak megfogalmazva a magyar mesékben, és a nem csak magyar, mert mondom, a magyar mesekincs az egy eurázsiai mesekincsnek a része. Tehát ezekben a régi, ezek ősi tanítások, ezek régebbiek. Biztos, hogy régebbiek, mint a buddhizmus. Tehát egy előző buddhát tanításai ezek. Előző buddhát követő mestereknek a tanításai ezek.
És így maradtak fent.
És nem maradtak, ezeket használták még nem olyan rég. Hát, sőt, még egy, nem is tudom, például beszéltem egy idős nénivel, tanárnő volt egész életében, és akkor ugye látta a könyvemet, a mesekönyvet is, és neki az teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek mind tanítások. Tehát ez egy városi tanárnő volt, nem egy falusi mesélő. De neki teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek mind tanítások. Ja? Itt azért olvassák a gyerekeknek, mert ezekben mind tanítások vannak. Ja? Tanmesék. Ugye gondolom az, hogy bonyolultabb mesékkel így nem foglalkozott, de vannak nagyon egyszerű, direkt tanmesék, ugye? Hogy, mit tudom én, tehát mindenféle direkt tanmesék, amiket ugye olvasnak a gyerekeknek, hogy azt tudom, hogy morál van, tanulságos mesék, tanmesék, ugye?
Nem magyarázzák, utána nem fejtik.
Nem nagyon kell magyarázni, mert a gyerekek is megértik egyből. Szinte. Ja? Csak annyi kell, hogy látod, nehogy olyan legyél, mint a bla bla bla, hanem legyél olyan, mint a bla bla bla. Ugye ne olyan, mint a Mariska, nem olyan, mint a Juliska. És akkor a gyerek rögtön érti, mindent megérti. Ja? Nem kell magyarázni, ő is tudja.
Direkt azt tanították, hogy nem szabad magyarázni a
mesét. Persze, nem is kell magyarázni. Bemegy és a gyerek azonnal megérti, csak esetleg hozzáfűzött.
Szavakat vagy, amit nem ismer, ismeretlen szavakat esetleg azt kell.
És akkor esetleg rá fölhívod a figyelmét rá, hogy na figyelj azért, látod most, nehogy azt. Hát tudod, hogy így jár az, aki bla, ilyen, mint a Juliska, látjátok, forró járt a Juliska, és akkor a gyerekek megértik, hogy jaj, akkor nem szabad úgy csinálni, mint a Juliska, nem úgy kell csinálni, mint a Mariska. Hát ezek nagyon egyértelmű, ezek tanítások. tanítások, ugye, ami kevésbé egyértelmű, de azt is ugye sokan bontolgatják, fejtegetik, hogy ezek a bonyolultabb úgynevezett tündérmesék milyen módon, milyen üzenetet hordoznak. Ott pedig tehát jelképek, szavak, ugyanazokat használják ma is, ugye, akár a buddhizmusban, ja, ugyanazokat, hát a Milarépa is mit mond a hogy jövják róla, hogy mondják, na, az erőszélről, ja, a lungról, az erőszélről, a ló. Ló, az egy ló, olyan, mint a ló. Ja, és a jógi, ugye, a jógi tudata a lovas. Ja, és a ló, az maga a lung. És a szem, a lung az a ló, és a szem, vagyis a tibetiből az a tudatot jelenti, az pedig a jógi tudata. Ja, és a talung tigle, ugye, talung tigle, a tá, az az út, amin a ló ugye, vágtat, az az út, az a csatorna a testben. A lung, az a ló, az az energia, és a tigle, az pedig a tudata, a jóginak a tudata, ami irányítja, vezeti a lovat, irányítja a lovat. Ja? A lung tigle. Tehát így az egy az egyben, mint a magyar népmesében a tátosról, mindig a lungot jelenti. Mindig a lung. Tehát az mindig a energia, a jógi energiát jelenti. Ja, hogy mérezik parazsat, az pedig a tumó. Tumó. Hát tűzzel tápláljuk a lungot. Ja, ez a tumó. Ja. Tehát borzasztó egyszerűen, pontosan ugyanaz a nyelv is, a jelképek. Pontosan ugyanaz. Pontosan ugyanaz. És ez egy nagy eurázsiai kincs, ugye, ami itt nálunk megmaradt a mesékben, ezek pontosan le vannak írva, meg vannak fogalmazva, hibátlanul, tehát teljes tanítások vannak. Ez ugye nagyon fontos, hogy teljes tanítások. Nem csak töredékek, hanem teljes tanítások vannak. Nagyon bonyolult és nagyon részletes is teljes tanítások vannak a tündérmesékben megfogalmazva. Ja? Hát a mesekönyvben, az első mesekönyvben, a titkos tanításokban itt így el is mondom nagyjából, hogy ugye vannak mesék, különböző fajta mesék vannak, ugye vannak vannak mesék, amik a tudat természetét leírják, olyanok, mint a kisgömböc, ja, meg a kisködmön, meg ezek, ugye, aztán vannak mesék, amik a tudat természetére rá, közvetlenül rámutatnak, ugye? Olyanok, mint a hogy hívják, például a Dava-drakpa, ugye, amikor a holdat néz, és akkor ráesik a zsák a fejére. Ugye a magyar mesékben ugyanez megvan. Tehát a tudat természetére rámutató mesék vannak, a tudat természetét leíró mesék vannak, ami ugye a pszichológiáját írja le a tudat természetének, és aztán vannak ugye a ügytörténetek, amik pedig a megvilágosodás útját írják, hogy hogyan világosod meg XY a jógi. Ezek a tündérmesék. Azon belül is van kétféle, mert ugye a meditációnak kétféle alapvető útja van, van ugye a gomlám, meg a tablám. A tablám az, amikor ugye a tantrikus út, amikor is ugye a naropa hat jokáját gyakorolja valaki, ugye a tumó, stb. Ja. Tumó, gyűlő, milám, ezeket, illuzorikus test, az álom, jóga, stb. Ezeket gyakorolja valaki, és van a gomlám, amikor közvetlenül a mahamudrát gyakorolja valaki. Ilyen mese is van. Ilyen mese is van a mesekönyvben. Mind a kettőre van példa. Ha? És aztán még, ami a mesekönyvben nem került be, vannak még a úgynevezett csali mesék. Csali mese, az is egy külön mese műfaj, aminek borzasztó fontos szerepe van az, hogy a gyereket kezdettől fogva megtanították, hogy relativizálja a fogalmakat. Rettentő fontos, talán a legfontosabb. Relativizálja a fogalmat, tehát olyan történet van elmondva, ami tökéletesen lehetetlen. Ugye az, hogy tudom én, mert megfogtam egy szűnyogot, nagyobb volt a lónál, kisültem a zsírját, több volt egy a kónál, aki ezt elhiszi, hamarabb a lónál. Ja? Mert ilyen mesék vannak, amik teljesen mindenki tudja, hogy hülyeség, hihetetlen, de közben kiderül, hogy szavakkal bármit el lehet mondani, olyat is, ami teljesen abszurd. Ugye? És akkor az emberek így, ha? Akkor hol is vagyunk? Hol is vagyunk? Ja? Hol is vagyunk? Tehát olyan dolgokat el, hogy megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál. Ez szóval szépen így el lehet mondani. És ha nem figyelsz oda, akkor oké, hát ez megfutat. Oda figyelsz, mi az, hogy nagyobb volt a szúnyog a lónál? Kisütöttem a zsírját szúnyognak, ami nagyobb volt egy lónál. Több volt egy akónál. És akkor elkezdesz gondolkodni, azt mondod, hogy lám, a szavakkal mindent el lehet mondani, mindenféle hülyeséget. Tehát a szavak nem hordozzák a igazságot. Tehát a szavak relatív valósághoz tartoznak, nem kell komolyan venni őket annyira, hanem más az, amit komolyan kell venni. Ja? Hát én nagyon sok ilyen csali mese van. Hát biztos tudjátok jól, tehát ilyen, tényleg ilyen förtelmes mesék vannak, olyan hülyeségek vannak benne, hogy az ember nem is érti. Mind azért, hogy az emberek ugye lássák, hogy a szó milyen szépen hangzik, de igazából semmi. Semmi. Tehát a dolgot el lehet mondani, annak az ellenkezőjét is el lehet mondani, ugyan szép szavakkal. Ja? És még annak is az ellenkezőjét el lehet mondani. Teljesen össze lehet zavarni az embert, hogyha nem figyel. Azt hiszi, hogy valami, és közben semmi, amiről beszélünk. Ja? Hát ugyanez a szárasztónak nedves partján döglődik a kuruttyol. Ja? Ilyen nincs, szárasztónak nedves partján, ez mit jelent? Döglődik a kuruttyol, kihallottnék. Hallgatja a süketember ki a vízben lubiszkol. Igaz? Vak meglátja, hogy kiugrik, sántal utána szalad, kopasz ember haját tépi, a néma meg óvégat. El lehet mondani, és olyan, mintha valami lenne, ugye? Még rímel is, énekelni is lehet. És közben semmi. A semmiről beszél. Igaz? Ez ami a Rómeus Júliában a Mercutio, vagy hogy hívja? Mercutio. Mercutio nagy monológia, ugye, amikor Máb királynőről beszél, hogy elmond egy óriási szöveget, és akkor Hamlet azt mondja, hogy Mercutio, hát a semmiről beszélsz. Ja? Ugye Máb királynő, ugye ez ilyen, az álom királynője, hogy szövi a álmokat így, meg úgy a semmiből, bla bla bla, és az egészen belelovalja magát, már egész belelovalja magát a izével. Történet csak oda olyan, Róma azt mondja, hogy Mercutio, hogy már rabbált, a semmiről beszélsz. Ja, tehát abszolút lehet a semmiről gyönyörűen beszélni, ez a lényeg. Verseket lehet írni a semmiről, és énekelni lehet a semmit. Ja. Egy valami borzasztó erős dolgok, és ez mind benne van a magyar szellemi hagyományban, mind benne van. Mind benne van, tehát itt van a selyemgubó is, itt van a szövőszék, szövi, a boszorkány szövi a katonákat. Hát ahogy a gondolat, a tudat szövi a gondolatokat, igaz? Úgy is mondjuk, hogy szövi a gondolatokat, a tudat szövi a gondolatokat. Ugyanúgy ez a tudat a boszorkány, ugye? És a gondolatok pedig a katonák. Katonák pedig ugye azért jönnek, a selyemrét, ez ugye a tiszta tudat, birodalma, ugye, a tiszta tudat mandalája, és ugye jönnek a katonák, folyamatosan támadják a tiszta tudat mandaláját, ugye, vagy a végén ugye az öreg az, az ugye, hogy hívják, legyőzzék, és akkor meghódítsák ugye a tiszta tudatot. Legyőzzék a tiszta tudatot. Ja. De ugye szerencsére arra jár a királyfi, akinek ugye tumó paripája, igaz? A kardja, az a bölcsesség kardja, ugye? Bölcsesség kardja. Önkéntelen, amiről ma is beszéltünk, ugye a meditációval megszületik az önkéntelen bölcsesség, tehát nem mi, nem mi, hogy mondjam, hozzuk létre, igaz, hanem mi csak megteremtjük a feltételeket hozzá, hogy, hogy, az, hogy megszülessen, mert pontosan ez jelenti azt, hogy a kard nem tudja kihúzni erővel a tokjából, de ha megvan a megteremti a feltételt hozzá, hogy azt mondja, hogy kard ki a hüvelyből, az magától kihúzik. Ja? Ez pontosan a bölcsesség megszületése, tehát erőltetés nélkül, önkéntelenül, csak meg kell teremteni a feltételt hozzá, azt kell mondani, hogy kard ki a hüvely, és magától kiúlik a kard a hüvelyből, és nem fogják a kard magától vágja le a katonákat, igaz? Magától vágja a kard a katonákat, nem úgy, hogy ők hadakoznak, hanem nem kell foglalkozni, magától vágja le a katonákat. Ezek mind nagyon-nagyon pontosan megfogalmazott tanítások, jelképek és tanítások, és csodálatos, ez mind itt van. Mind itt van, mind bennünk van, ezzel mind foglalkozni kell, tudni kell, tanulni kell, és akkor nagyon könnyen megértjük az egész buddhista dolgot. Mert hiszen a vérünkben van. Nem a könyvekben van, nem a tibetiekben van, hanem itt van bennünk, eleve bennünk van. Ja, csak föl kell ébreszteni.
És akkor a régi magyarok hogy gyakoroltak?
Hogyan?
Hogy gyakoroltak a régi magyarok?
Hogy gyakoroltak? Hát ezekből a tanításokból úgy azt tűnik ki, hogy pont úgy, mint a tibetiek.
Tehát meditált?
Hát persze, ugyanúgy. Ugyanúgy, hát itt benne van ugye a tumó, benne van a gyülű, tehát az illuzórikus test tanítás, benne van a tumó tanítás, benne van a mesékben. Minden benne van. Minden. Ugyanúgy gyakoroltak. Pontosan ugyanúgy gyakoroltak, mint a tibetiek. Semmi különbség nem volt.
Még olyan szimbólum is volt benne a mesében, ugye, hogy a fiatal király, aki ugye az öreg királynak a legkisebb gyereke, ami ugye a tipikus...
Igen, a mese, ez nagyon le volt.
Tipikus mesehős, ugye, hogy mindig a legkisebb megy el a világot meghódítani, vagy megnyerni a csatát. És ugye az öreg királynak már volt a bölcsesség kardja, csak ő már nem tudott mit kezdeni vele, mert hogy öreg volt, ugye átadta a fiának. És akkor a fia tulajdonképpen a dharma gyakorló tanuló, akit elküld a csatába az öreg másik királyhoz, aki a jógi, a mester. Uh-huh. És aztán a mester a történet végén fölajánlja a győztes fiatal fiúnak a lányát, ami ugye az ajándék tulajdonképpen azért, mert hogy elérte a megvilágosodást, de ugyanakkor ugye a legkisebb fiú megy a megvilágosodás útján, és eléri a megvilágosodást, és ugye azt úgy írja le a dharma, hogy amikor a fiú találkozik az anyával, egyesül az anyával.
Igen, igen.
Tehát, hogy több ilyen szimbólum is még ugyanúgy benne van a mesében.
Persze, persze. Sőt, a legeleje ezeknek a meséknek mindig az, nem tudom, azt miért hagyták ki, mert az igazán nem kellett volna, hogy ez a király a legelején, az öreg király, az egyik szeme sírt, a másik nevetett. Ja. Egyik szeme sírt, a másik nevetett, és akkor kérdezték a gyerekek, hogy miért van apám, hogy ez, mi az egyik szeme sír, a másik nevet. És akkor az öreg mérges lett, és akkor a kardját odavágta a első fiúhoz, aki kiszaladt, elszaladt, elszaladt. Utána bemegy a másik, az is megkérdezi. Ahhoz is odavágja a kardot, az is elszalad. És akkor a harmadik, az pedig bemegy, és akkor mondja neki, hogy meg is ölhet édesapám, de mondja már meg, valahogy így van. És akkor az öreg akkor mondja el, hogy igen, hát mert én ugye nekem van egy komám amott, és akkor az bajban van, nem tudok neki segíteni, ugye? És akkor azért sír az egyik szemem folyamatosan, mert hogy nem tudok neki segíteni, és nekem nincsen nekem fiam, aki elküldhetnék, mert minden hülyék vagytok, pipugyák vagytok. Ja? Ezért sírok. Ja? Tehát az pedig ugye a király, ugye az mindig a tudat. Az a tudat teljességét jelképezi. Mindig. Az kivétel nélkül, mindig ő a tudat. Az egyik szeme sír, a másik nevet, az pedig a szamszárosan nirvana egysége a tudatban. Tehát a tudat, ugye, a tudat az természete túl van a szamszárán és a nirvánán. Ugye azt tanultuk, ugye, hogy az egyik aspektusa a tudatnak a zavaros tudat, a másik a megvilágosult tudat. Tehát ugyanannak a királynak két szeme van, és az egyik ugye a szeme sír, ugye az a szamszára, a másik szeme nevet, az pedig a nirvána, ugye? Hát ezzel kezdődik a mese. Ja? Aztán ugye a harmadik fiú ugye az nem szalad ki, az ott marad, és azt mondja, nyugodtan, itt elkapja a kardot, hogy visszavisz az apján, azt mondja, tessék, jöjj meg, hogyha akarsz, de én nem futamodok meg. És akkor jön ez a történet, ugye, hogy van a ló, ami parazsat eszik, ugye a szemétdombon van a ló, akkor ugye trágyadombon van a ló, akkor ugye a kard, ugye a padlás nyereg is van még, meg lószerszám, az is mind rozsdás, és így tovább. Aztán ugye megérkezik a sejem része, az a rész az elég teljes volt ott, ugye a nagy egy. De annak is vannak még további bonyolódásai, tehát sokféle van. Van például a szépmező szárnya, vagy egy óriási mese, és abban ez a sejemrét csak egy rész be van ágyazva egy hatalmas nagy történetből. Üveghegyre föl kell menni, annak a tetején van a sejemrét. Üveghegyről le is kell jönni, ahhoz gyémántpatkók kellenek, szóval óriási nagy történet, és ez mind nagyon szépen összeáll, ugye, hogyha az ember ismeri a tanításoknak a szimbolizmusát. Gyönyörűen ezt állnak. Tehát ez egy olyan eurázsiai szellemi hagyomány, ja, ami ősi, ez megvan magyar szellemiségben, megvan egész Eurázsiában, ez megvolt, vagy lehet még meg is van, nem lehet tudni. A mesék megvannak, és lehet, hogy léteznek ugye mesterek, akik ezeket még tanítják. Minden mellett, tehát ott vannak a tibetiek, akik ezt tanítják. Csak ugye Buddha azt csinálta, hogy ezt a óriási nagy szellemi hagyományt, ugye ő mondjuk így, hogy lemesztelenítette. Tehát ugye a fölösleges rárakódott savanyboktól megszabadította, és itt gyakorlatilag egy új, nagyon lényegre törő nyelvet használva, ugye újra megfogalmazta mindezeket. De hát a tantrikus irodalom tele van ilyen mesékkel, Tehát ugyanezek a mesék megvannak, pontosan, nincs különbség, és mi ebben beletartozunk. Kárpát-medencétől egészen Japánig. És aztán az északi, amerikai indiánok, ugye nem csak az észak, az egész amerikai indiánok, ugyanúgy beletartoznak. Akkor az Dél-Kelet-Ázsia és a szigetvilág is lefelé, ott a maorik. És hát ez mind beletartozik ugyanebbe a szellemiségbe és kultúrkörbe. Mind. De ezeket már kutatják is, most már ezeket így mondják. Tehát ezek már olyan dolgok, hogy ezeknek már irodalma van. Ez nem kell kitalálni, nem a levegőről beszél az embernek, már komoly irodalma, tudományos irodalma van már ennek, az egész témának. Tudományos irodalma van, kezd kialakulni nagyon komoly formában. Ja. Nagyon, ez nagyon komoly dolog. Tehát a világ ugye azáltal, hogy itt ez a kommunikáció ugye megnyitotta a határokat, megváltozott. Tehát a szűkváltókörű európai kukón, de a sejemgubó ugye megrepett. Az európai sejemgubó megrepett, ugye ahol az emberek ugye egyszerű szűklátókörűség és tájékozatlanság miatt ugye előadták azt, hogy Európa ugye a világ közepe és magasabb rendű minden másnál, az most már megrepett, az most már ilyen cafatokban lóg, és ugye egy globális látásmód van, ahol ugye nagyon sok adat kerül elő, nagyon sok tényleges, tehát tudományosan, ahogy mondjam, kikutatott adat kerül elő, amik ugye nagy mértékben, hogy mondjam, kitágítják a látókört, és minden megváltozik. Minden megváltozik. Hát például Ajahn, amikor valamelyik nap tegnap előtt beszélgettünk, aztán tegnap előtt valamelyik nap beszélgettünk. Mesélte, hogy foglalkozott, egyetemre járt, és kutatással foglalkozott, és többek között a Jézus életét kutatta Indiában. Jézus életét kutatta, és azért nem ő volt az egyetlen, hanem nagyon sok professzor, nyugati professzor is kutatta ugyanezt a témát, elmentek Indiába, Kashmirba, és kutatták a témát, és most nagyon egyszerű, az eredmény nagyon egyszerű. Írtak is róla egy könyvet, de a könyv eltűnt később. És azt mondta, hogy ez a Vatikánban van a könyv, így kerekperes elmondta, Vatikánban van a könyv, le van sötétítve, de a kutatási eredmények egyszerűen azt mutatták, hogy ugye Jézus tényleg Palesztinában született, utána elment Indiába tanulni, ja, Himachal Pradesh-be, ja, tehát ennyire részletesen lehet tudni, Himachal Pradesh, az a himalájai rész Indiában, ahol ugye a jógik laknak, és egy buddhista szerzetes lett belőle, és jógi, és utána visszament Palesztinába, és a Mahajánát tanította. És miután a Mahajánát tanította, ugye besokaltak ott a helyiek, és akkor megölték őt. De nem ölték meg teljesen, tehát nem sikerült őt teljesen megölni, mindazonáltal berakták ebbe a barlangba, de amikor berakták a barlangba, azon az éjszakán hatalmas vihar volt, meg eső, meg minden, és nem őrizték a barlangot. És akkor már a Indiából jöttek sokan, ja, jöttek segítők, ja, és a Mária vezetésével, Mária, ő tudta, mindezt tudta, persze, hát hogy ne tudta volna, hát ugye az ő fia volt, hát az egész indiai történetet. Mária vezetésével kihozták őt a barlangból, és elvitték vissza Indiába, és ott gyógynövényekkel meggyógyították, de mivel ő halottnak volt nyilvánítva, ettől kezdve ő titokban tartotta magát, tehát nyilvánosság előtt többet nem szerepelt, mert ugye akkor ugye az életével játszott volna. Minden esetre 82 évig élt, és elvett egy kasmíri nőt, és egy fia és egy lánya született.
Nem csinálom a Vatikánnál.
Akkor
nem csinálom, hogy a Vatikánnál van a könyv.
Na
látom. Akkor a szivárványtestes könyves. Szivárványtesteseknek
van egy könyve, Jézus misztikus élete, ugyanezt írja lesz szó szerintem, hogy te
mesélte. Lehet, hogy azt olvastál a Ajahn.
Akkor a szivárványtestes könyv az nem érvényes.
Most a szivárványtest, akkor ebben az esetben egy bukik a szivárványtest. Ja, tehát a lényeg az, hogy hogy ilyen egyszerű. Na, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És ez teljesen alátámasztható tudományos kutatás nélkül is, mert a Jézus tanítását, ami megmaradt, hogyha kevés maradt meg, nagyon kevés maradt meg a Jézus tanításából, az evangélisták nem is találkoztak Jézussal, egyedül Máté. Máté könyvében van egy pár sor, ami Jézusnak az előző tanítása. És ezt tudják a teológusok, tehát a keresztény teológusok ezt pontosan tudják. Tehát ez nem egy kitalálás, a keresztény teológusok ezt tudják, hogy ez Jézusnak ezek a saját szavai. A többit azt utólag találták ki. A lényeg az, hogy ha megnézzük Jézus tanításának a lényegét, akkor az szintiszta Mahajána buddhizmus. Ja? Szintiszta Mahajána buddhizmus, és tehát teljesen egybe illik a kettő, még az is, hogy a Mahajána buddhizmus, Buda ugye tanította a Mahajánát, de nagyon szűk körben, tehát egy ezotérikus tanítás volt a Mahajána, egészen pontosan Jézus idejéig, mert akkor kezdték széles körben propagálni, hirdetni a Mahajána tanokat. És tehát Jézus egyszerűen egyik volt azok között a buddhista mesterek közül, akiknek ez a feladatuk volt, hogy hirdessék a Mahajána tanításokat, és akkor Jézus elment ugye, Palesztinába, és ott hirdette ezeket a tanokat, ami szintén nem egy példátlan esemény, mert már Asóka idejében Asóka maga küldött buddhista mestereket Európába. Görögországba, Makedóniába, akkor Szíriába, azt hiszem talán Palesztinába is, Egyiptomba. Ja? Tehát küldöttségeket küldött, hogy a keressék föl az ottani királyokat, és ott az ottani szellemi elittel ugye szálljanak vitába, és hát is, hogy hasonlítsák össze a tanításokat. Ugye a buddhisták mindig nagyon érdekelte ez, hogy összevetni, próbára tenni a tanításokat, ugye, tehát vitában tanult mesterekkel próbára tenni a saját tanításokat, hogy ugye az ember olyan szempontokat kaphat, amikre ő maga nem gondol, és ezért ugye új szempontok szerint is ugye megkérdőjelezni a tanítások érvényességét, és ezáltal ugye nagyobb, mélyebb tudást szeretni róluk. Tehát ez már az Asóka idejében megvolt, aki Jézus előtt kb. 230 évvel élt, tehát 9 ilyen küldöttséget küldött Asóka különböző országokba, a többi az északra ment, meg Dél-Kelet-Ázsiába, Sri Lankába, Dél-Indiába, Indonéziába és hasonló helyekre, és Közép-Ázsiába, észak, és Európába, mint mondtam. Megvan. Ezek pont le van a pontosan írva, hogy mikor voltak ezek a küldöttségek, kik voltak ezek, melyik udvarba mentek, ki volt az uralkodó, a király, stb. Mind adatok, amik megvan. Tehát, és Jézus idejében pedig egy második ilyen kirajzás volt, ugye a Mahajána tanítások miatt, mert akkor kezdték hirdetni a Mahajána tanításokat, akkor indultak el buddhista mesterek, mindenfelé újra a világon. Erről nagyon sok adat van, hogy mentek keletre. Tehát Kínába például. Kínába vitték Belső Ázsiába, Kínába nagyon sok mester ment, és vitték a Mahaján a tanításokat. Ja? Úgyhogy ezek tények, ezek valóságos tények, úgyhogy teljesen beleillik az, hogy Jézus elment Palesztinába, mint buddhista mester, és ott ugye hirdette a Mahajána tanításokat, csak ugye ott hát egy komoly, hogy mondjam, ilyen nem is ellenállás volt, mert voltak tanítványai, ugye? Volt tanítványa, és azt tovább is vitték ezeket a dolgokat, hogy pár száz évig azok éltek még, hanem hát ez a politikai izé volt, ugye, politikai, tehát nem volt, ugye egy olyan országba ment, ahol nagyon erős politikai dogmatizmus volt, ugye, és ez ugye keleten ezt nem nagyon ismerték, mert keleten nem volt ismert a dogmatizmus, és nem gondoltak arra, hogy ilyen komoly, rossz eredménye lehet egy ilyen, egy szellemi küldetésnek, hogy ott ugye nem a szellemi értéket nézték, hanem egy politikai támadásnak vették ugye a dolgot. És akkor erre föl ugye őt ugye megölték ugye a helyi, a hatalmukat féltő zsidó papok, ugye hát ők ölték meg a hatalmukat féltő zsidó papok. Nem akarták összehasonlítani a tudásukat ugye a buddhista mesterrel, hanem egyszerűen úgy érezték, hogy ez a, ugye a hatalmukat teszik kockára azzal, hogyha engedik, hogy ő hirdesse a tanításokat. És hát ez így is volt, mert ők ugye az eredendő bűn tanítását hirdették teljes erővel, igaz? Mert hát az egy olyan doktrina, ami, ugye, ami segítségével a népet ugye abszolút, hogy le lehet igázni, igaz? Tehát bűnösek vagytok és a pokolra juttok, blabla, ugye, és akkor ezt meg ezt kell csinálnotok, és akkor ugye megmenekülhettek a pokoltól, ugye, hát ez a tanítás. És akkor jött Jézus, és akkor azt mondta, hogy ácsi, nincs ellenendő bűn, hanem mindannyian meg vagytok váltva, vagyis, hogy buddák vagytok. Eleve buddák vagytok, eleve meg vagytok váltva, ugye, ez a Mahajána tanításnak az alapja. Eleve Buda természetek, fejeltsétek már ezt a hülyeséget az ellenendő bűnnel, ez csak így, hogy hívják, egy ilyen politikai manipuláció, és a valóság az, hogy mindannyian buddák vagytok. Mert ez van az, hogy mindenki eleve meg van váltva, ugye? És akkor ugye ez nem tetszett persze ott a hatalmi elitnek, és akkor ugye ezt politikai támadásnak vették, féltették a hatalmukat, és ugye ezért aztán ugye Jézust ott ugye eliminálták. Hát és ezzel a kereszténységet magát, mert aztán amit csináltak belőle, már egyáltalán nem hasonlított ugye a Jézus tanításaihoz. Sajnos. Tehát egy nagyon egyszerű dologról van szó, nagyon nyilvánvaló, és mindezek a dolgok előjönnek most már, amikor ugye a kitágulnak a határok, ugye, tehát nincsenek ezek a korlátok, amiket az emberek ugye annyira féltve őriznek, hogy könyveket elnyelünk, elrejtünk, ugye betiltjuk a dolgokat, ugye, akik ezt hirdetik, azok elégetjük mágián, meg ilyen dolgok, ugye manapság ilyen nincsen, és ugye ezért szükségszerű, hogy ezek az igazság ugye kitudódik, nincsenek meg a eszközök már olyan formában és olyan erőben, mint ugye régebben megvoltak.
Állítólag Attiláról is van egy nagy könyv a Vatikánban.
Van minden, biztos, hát az egy óriási adattár van, hogy nem, biztos is. És ezek mind le vannak sötétítve, mert ugye a politikai érdekekkel összeegyeztet, illetve nem, hogy összeegyeztetnek, hanem fenyegetik ugye a hatalmat, ugye hatalmat fenyegető dolgok, ugye. És ezek ugye nagyon, nagyon nehéz dolgok. Lényeg az, hogy ezt az agyam így elmondta, és ő ezt elmondhatja, mint ahogy mi is elmondhatjuk, mert mi is buddhisták vagyunk, ugye. Tehát ő is buddhista, és ő is ezt simán elmondhatja. Most Indiában ugye a kutatók erre a fajta eredményre jutottak, kész, susz, passz. Tetszik, nem tetszik. Lehet vitatkozni, de ez is egy egy érvényesnek tűnő szempont, mivel hogy ezt is tudományos kutatás eredmények, amiket ott, ugye, aminek a végére járt. Megvan, azt mondta, hogy megvan Krisztus, Jézus hamvasztásának a helye, megvan, tehát ismert hely, Jézus hamvasztása és Jézus lakásának a helye is megvan, hogy hol lakott. Ezek mind megvannak ott. Kashmirban vannak ezek most. Tehát Indiában és Kashmirban élt, 82 éves volt, amikor meghalt, és volt neki fia meg lánya, felesége fia lánya.
Olyat hallottam, hogy tehát a Jézus vérvonal az a merovingokig volt követhető, a meroving királyi család. Állítólag az a Jézusi vérvonal, állítólag azt hallottam.
Igen. Lehet, hát sok mindent mondanak, ugye a templomos dolgokról, nagyon sok keverés-kavarás volt, ez a lényeg. Tehát amit mi történelem, hogy hívják, Csúf néven tanultunk, az egy nevetséges dolog. Nevetséges dolog. Tehát amit történelmi néven tanítottak, az semmi más, mint ugye a 19. század, hogy hívják el, európai nagyhatalmainak a hatalmi ideológiája. Ezt hívják a világtörténelemnek. És még mindig vannak hívják. Semmi más. Tehát a 19. század nagy európai nagyhatalmai, ugye Anglia, Franciaország, nagyjából Németország, ugye, hát, bár nem volt egy egységes állam sokáig, de ugye sajta nagyhatalom volt ennek a háromnak, ugye a hatalmi ideológiájának a gyűjteménye, ezt hívjuk, úgyhogy világtörténelem. De ennek most már vége, mert most már borzasztó nagy erővel jön az egész világról az információ. És többek között ugye a mesterektől, az élő mesterektől, élő hagyományoktól jön nagyon sok információ. Ugye manapság nem ritkaság, hogy egy nyugati egyetemi professzornak gurúja van, buddhista, vagy hindú, vagy valamilyen gurúja van. Ez már nem ritkaság. Ezek az emberek már teljesen más szemléletet és más nézőpontokat ugye képviselnek, ugye? Mert ez már nem ritkaság. Nagyon sok ilyen van, és teljesen átalakul minden. A történelem teljesen átalakul, mert képesek vagyunk ugye belehelyezni a nagyobb képbe ezt a kis szűkös ideológiát, amit itt ugye ránk olvastak. Ja.
Trumpa is egy ilyen kiküldött volt, ugyanígy, most így visszatérve egy kicsit, és kiküldték.
Hát ez úgy volt, ugye, eredetileg az úgy volt, hogy ugye a kínaiak elől ugye elmenekülnek a mesterek ugye Indiába, ami teljes párhuzama annak, ami történt az oszmán hódításkor, amikor elfoglalták ugye ezért Bizáncot, akkor a bizánci mesterek elmenekültek Európába. A fő kult, vagy hogy hívják, hídfőjük Firenze volt. mert a Mediciek nagyon pártfogották ezeket a mestereket, akik menekültek az oszmán hódítás elől. Most ezek valódi mesterek voltak. Ezek alkimista mesterek, de az alkimia az nem aranycsinálást jelent, az csak egy jelképes nyelv. Az alkimia az pontosan az energia jóga. Ja? Tehát ezek nagy mesterek, jógik mesterek voltak, akik Bizáncból elmenekültek annak idején, ugye a török hódítás elől Európába, és akkor ott a Mediciek szépen pártfogásba vették őket, és ebből nőtt ki az, amit úgy hívunk, hogy reneszánsz, amit mit is jelent? Újjászületést jelent. Újjászületést jelent, tehát az újjászületés tanításai akkor, hogy onnan jöttek, keletről. Tehát ezek a bizánci mesterek, ezek hozták ezt az egész tanítást. És akkor Európában ezek elterjedtek, és ebből lett a reneszánsz. Aztán a reneszánsz folytatódott a barokkban, ami ugyanennek a folytatása, és itt utána jött ugye lassan a fölvilágosodás, hogy hívják, kora, ami megint mit jelent, ugye, hát angolul, magyarul mondjuk, hogy felvilágosodás, de angolul nincs különbség a megvilágosodás és a felvilágosodás között. Például ezeket a enlightenment. Tehát a francia felvilágosodás korát az angolok ugye enlightenment. Ugyanígy a Buddha megvilágosodás és enlightenment. Magyarban van ez a kis nüansznyi különbség, hogy felvilágosodás, megvilágosodás. A lényeg az, hogy tehát az enlightenment kora jött, ami szintén egy nagy impulzus volt, ugye? És utána ez folytatódott mind a mai napig. Tehát ugye lényeg az, hogy ezek a tanítások bejöttek nagy erővel a reneszánsz alatt Európába, és akkor ezek itt mentek tovább. Csak ezeket ugye hát az egész inkvizíció, ennek az üldözése, nem boszorkány üldözés volt, frák. Ezeket az alkimistákat üldözték, mert borzasztó nagy fenyegetés jelent a hatalom, és az egyházi hatalomra nézve. Óriási íze volt. És tele volt ilyen megvilágosult mesterekkel. Az összes nagy reneszánsz művész, az mind ennek a szellemiségnek a gyakorolja. Kivételnék mindegyik. Ezek az leírt tények, hogy megvan, hogy Botticelli melyik társaságnak volt a vezetője, a Raphael, a Leonardo, a mit tudom én, akárki. Mindegyik különböző titkos társaságoknak a nagymesterei voltak. Akik mindezt a tanítást hozták és gyakorolták. És a műveikben ezek nyilvánulnak meg, tehát ezeket ábrázolták. A jelképekben, ezek mind ott vannak. Lényeg az, hogy tehát ugyanezt történt ugye a tibetiekkel, a következő vonulatban, amikor is a kínaiak ugye lerohanták Tibetet, és akkor a tibeti mesterek ugyanúgy elmenekültek, menekítették ugye azt a szellemiséget, amit nekünk birtokában voltak, és akkor eljutottak Indiába, és akkor utána Indiába ugye felfedezték őket az európaiak, többek között, tehát nem csak az európaiak, mások is, kínaiak is, meg mindenki felfedezte őket. Lényeg az, hogy az európaiak is, és akkor ugye meghívták őket Európába. És akkor ugye az történt, hogy ugye hát mesterek, ugye különböző mesterek, az első ezek közül Karmapa volt, aki erre reagált. Ja. És a Karmapa elküldte az egyik lámát, aki Szalonybocsének volt az unokaöccse, és tudott angolul elég jól, őt elküldte, hogy nyugatra járja végig a nyugatot, Európát, Amerikát, mérje fel a helyzetet. És akkor ezt úgy hívták, hogy Gyártszer, mert Szalonybocsének volt az unokaöccse, és hogy hívják a titkára, mindig Szalonybocsével jött-ment, tehát ők találkoztam vele többször. Lényeg az, hogy a Gyártszer, ő visszament azután ugye a Karmapához, és akkor Karmapa megkérdezte, hogy na, mi a helyzet, És akkor mondta, hogy hát igen, az európaiak azok nagyon föl vannak erre készülve, nagyon szeretnék, hogyha jönne valamelyik lámák. És akkor kérdezte a Karmapa tőle, hogy és milyen tanításra van szükségük, hogy egy nagyon tanult, képzett filozófusokra van szükség, vagy pedig jogikra. És akkor a gyártán mondta, hogy jogikra. Tehát ő ezt így fölmérte, és mondta, jogikra. És erre föl küldte Karmapa Kalurimpocsét. Ja? Aki ugye mondjuk, hogy a kagyu vonalnak a legnagyobb jogia volt, ugye? Hát vagy a legnagyobb jogik között volt. Ja? Lényeg az, hogy akkor elküldte Kalurimpocsét, és akkor Kalurimpocsét ugye végigjárta Nyugat-Európát, végigjárta Észak-Amerikát, és egy csomó központot alapított. Ez volt az első menetben, a második menetben már vitte a tanítványait, a lámákat, fiatal lámákat. És akkor ezekben a központokban ugye elhelyezte őket, és aztán sokszor járt nyugaton, és akkor több hullámba hozta a tanítványait, a lámákat, így jött ugye Láma Mawang is Európába, hogy Kalurimpocse volt ugye a mestere, és akkor ugye megkérdezték a Láma Mawangot, hogy na, akkor akar-e Európába menni, azt mondja, semmi szín alatt, és akkor Karmapa azt mondja, hát akkor menjél. És akkor erre ugye a Karmapa mond valamit, arra nem lehet nevet mondani, és akkor jött Láma Mawang, szikta a fogát, és végül is eljött, és akkor ugye ő így került Európába. Tehát ugye így, és a Tungpa Rinpoche is így, ő ugye nem a Kalurimpoche tanítványa volt, ő mint nagyon fiatal láma, valami, voltak így Indiában ilyen nyugati befolyásos emberek, akik segítették a tibeti menekülteket úgy, hogy fiatal lámákat például elvittek ösztöndíjjal különböző egyetemekre. Mert Tungpa Rinpoche is így került Angliába, hogy egy egyetemre beíratták, hogy tanuljon ott összehasonlító vallást, meg filozófiát, nem tudom, miket tanult, lehet pszichológiát, a nyugati tudományokat ugye tanulmányozza. És akkor ő, mint egyetemi hallgató, és akkor az egyetemen ott, hát tibeti volt, és akkor ott kialakult, hogy az embereket érdekelte, amit mondott, és akkor köré sereg lettek, és akkor ugye, akkor végül is megalapították a központot, ugye a Samyelinget, ugye Skóciába, a Kalurimpochéval kettesbe, és akkor ott elkezdtek tanítani, és akkor utána Tungpa Rinpoche átment ugye, Amerikába, és akkor ugye ott folytatta. Tehát ő így került Európába, hogy nyugati segítséggel ugye egyetemre beíratták, és akkor ott ugye ebből alakult ki végül is az ő munkássága. Ja. Hát ez a külső látszata a dolognak, most a belső történet, azt nem tudjuk. Ugye, hát ezek olyan bodhiszattvák, akiknek a porhüvelye az csak a külső látszat, hogy a belső erők hogy működnek, abban mi nem látunk bele. Ja? Abban nem látunk bele, hogy a belső erők hogy működnek.
Fáma, van egy kis leves,
hogyha... Van leves?
Mindenesetre mutatkozik némi rokonság, hogy a Láma Mawang azt mondta, hogy Európába, aztán nem, és úgy tudjuk, ugye, hogy a Láma Csöppel is azt mondta Magyarországra hajnál, hogy na oda, aztán végképp nem.
Hát az nem. Még ma sem mennék. Sziasztok! Ön szántam.
Sziasztok!
Önszántamból még ma sem jönnek ide.
És a Czőtér Rinpoche mit szólt, amikor... Czőtér Rinpoche, amikor Svédországba küldték, ő mit szólt hozzá? Arról tudunk valamit?
Czőtér Rinpoche, hát ő, ahogy is elmenekült ugye Tibetből, azt hiszem, hogy őt csináltak neki egy útlevelet, vagy hogy volt. Lámam van a lélem, kijött Tiberből, és akkor utána, ugye ő először mezébe volt, a királyban volt, Malajziában volt. De hát az eleve el volt így tervezve, ha emlékszem, mert kis figyú volt még, amikor már a képe ki volt téve a központba, a Stockholmba, hogy szponzoráljuk őt. Tehát a láma szerintem ő eltervezte már az elejétől, hogy majd ő jön.
Kiviszi.
És akkor Stockholmba fog dolgozni. És akkor végül ez ugye meg is valósul. Ugye a láma van, akkor már nagyon... Még az elején nem, de utána beteg lett, és akkor ő ápolt volt vele, mint a saját fia lenne. És éjjel-nappal őt ápolta. Ja. Hogy aztán, hogy szerintem az el volt eleve tervezve, hogy ő végül is oda fog jönni. Csak átmenetileg ő ott volt még Malajziában egy pár évig. Ja. Már nem tudom pontosan, hogy úgy volt, de szerintem így volt.
Már gyerekkorában. És valamilyen módon rokona lámona vannak? Ha a Cültim Rinpoche? Ő rokona lámona vannak.
Igen, az Tibetben mindenki unokkövics.
De nem így. De most én komolyan mondom, hogy...
De tényleg.
Igen.
Aha. Én mondom, hogy mindenki, nagyon sok unokaöccsek vannak.
Lazan család szerkezet.
Nagyon sok unoka, hugok nincsenek annyian, de...
És végül milyen marha mázlink van, és akkor ide eljutott hozzánk is Cültrin.
Hát ezek a belső dolgok, amiket nem látunk, hogy van meg.
Ja.
De van egy belső.
Van még belső benne. Azt már nem látjuk. Azt a belső dolgok azok már meghaladják a mi érzékeinket.
De ebből a fantasztikus arcból azért árad, hogy én kérem.
Hát ez az.
Itten.
Hát egy földön kívüli abszolút.
Gyönyörű volt. Abba az öltönyben őrület, mekkora volt a kontraszt. Pont az öltönyben még rávilágított erre
különösen. Földön kívüli.
Ezzel a legyezővel úgy bánt, mint egy hangszerrel. Vagy egy varázspálcával, igaz?
Persze. Persze, hát a legyező, az a királyok. Királyok jelvénye, úgyhogy ezt nagyon tudatosan használtam, mert egy királyi jelvény. Tehát ők mondták, hogy Darma király. Darma király, királyi jelvény.
Gyönyörű mondat volt, hogy a Darma király örül. Csak elhozom neked ezt a Jézus misztikus élete, nem vastag, hogy baromi érdekes.
Igen?
Nagyon
érdekes. Ez az, hogy József keresztes?
Az.
Aha, persze. Neked megvan?
Nekem már van.
Zsuna,
már nem lehet megkapni, mert itt a rózsak kereszteseket már nem áruljon.
Aha.
És akkor benn van, ahogy a Máriát is milyen különösen mellett, egy icipici korától.
Igen?
A talaj, ez a sejtek, a legszép makoljának. Nem szép, volt ez a... Fölkészítés, hogy hova születsen majd a Jézus.
Aha.
Gyönyörű.